És akkor azt a témát folytatjuk, amit már elkezdtünk egy picit a piaci események, piaci történésekkel az előző blokkban. Most azt nézzük meg, hogy a különadók, bankrendszer, monetáris politika hogyan muzsikál, vagy a különadóknak mi a hatása, és a monetáris politikának mi a hatása a magyar gazdaságban. Király Júlia van itt velünk a telefonban. A jelen titulusa most az, hogy az IBS pénzügyi és monetáris politika professzora, hát egyébként pedig ugye volt a Magyar Nemzeti Bank alelnöke, közgazdász, a Nemzetközi Bankárképzőközpont vezérigazgatója, úgyhogy sok komoly pozícióban szerepelt ő már. Jó reggelt kívánunk!
Szép jó reggelt a Millás minden hallgatójának, és önnek is.
Köszönjük
Na,
szépen!
Hát nézzük csak akkor meg ugye a különadók kapcsán, hogy egyáltalán milyen állapotba érte ez az intézkedéscsomag, mondjuk úgy, hogy szigorítás a magyar gazdaságot, és kicsit szűkebben véve a bankrendszert.
Jó reggelt kívánok mindenkinek! Kicsit meglepetésszerűen érte, mert mostanáig mindig azt hallgattuk, hogy a magyar gazdaság tökéletesen teljesít. A teljesítményéből mód volt a választások előtti pénz, röviden fogalmazva pénzszórásra, és ebből semmilyen probléma nem fog adódni, hiszen a gazdaság ezt sikeresen megtermelte, és ehhez képest most döbbenten veszük észre, hogy úgy tűnik, mégis valami gond van. Tehát most én a IBS-es tanítványaim között lenni, körülbelül ilyen házi feladatokat szoktak kapni, akkor azonnal föltennék a kérdést, például ma reggel Orbán Viktor miniszterelnöknek, hogy hát miniszterelnök úr, mi történt itt azóta, amióta február, március, áprilisban ilyen több száz milliárdokat úgymond a gazdaság által megtermelt jövedelemből kiosztott. Miért lett most hirtelen ilyen sürgős a költségvetés?
Válaszolhatok én? Úgy szeretnék
volna. Mijálovics András jelent.
Miniszter.
Hát, kitört, csokolom a kezeit, Júlia, kitört egy háború és egy energiaárrobbanás volt, és ez aláásta a gazdasági működés alapjait.
Nagyszerű. Akkor még egyszer visszakérdeznének az én hallgatóim, hogy miniszterelnök úr, ön azt mondja, hogy az árkontroll az a háború és a háborús infláció miatt volt szükség. De hát akkor miért van az, hogy ezt még a háború előtt vezették be? Tessék megnézni, januárban rendelték el az árkontrollt. Hát akkor ez milyen háborús infláció? Nem inkább arról van szó, hogy a költségvetési túlköltekezés miatt Magyarországon valóban 20% körül lenne az infláció, hogyha nem nyomnák le az árakat, ami hát egyszerűen Európa, sőt, világrekord. A miniszterelnök úr, hogyan van ez? Kérdeznék vissza, mert az én hallgatóim kérdezni tanulnak meg. Ugye szerintem az a leglényegesebb, hogy ebben az országban lassan elfelejtünk kérdezni. Például a banki különadókkal kapcsolatban.
Hát a kérdésekkel nem szabad provokálni, én azt olvastam. A riporterek is provokáltak már kérdésekkel, és mindig rossz lett a vége, mert most már nem mehetnek oda.
Igen, egyébként ennyire rossz bőrben van a költségvetés így külső szemmel, és ez egyértelműen a választási költségvetésnek köszönhető? Ezt hogy látja?
Hát a választási költségvetés elég jelentősen hozzátett ahhoz, hogy jelen pillanatban valóban egy körülbelül olyan 2006-2007-es helyzeten nézünk szemben, mert hát sajnos közben a külső egyensúlyunk is megbomlott, ugye ezt tanuljuk rögtön az első órán, hogy külső-belső egyensúly, a folyófizetési mérlege egy országnak elkezd radikálisan romlani, és hát az sem tegnap, és nem a háború után kezdődött el. Tehát ez az egész folyamat gyakorlatilag 2017-ben indult, a háború kétségtelenül ráerősít. De ráfogni a háborúra az, hogy a magyar gazdaság ide jutott. Hát ez azt kell, hogy mondjam, hogy Lukás közeli helyzet lenne egy ígényben.
De arra is lehet fogni, hogy a globálisan elég rossz a helyzet. Ha megnézzük hát a briteket, akkor a briteknél ugye 40 éves inflációs rekordok vannak.
De Amerikában is elég csak megnézni, hogy a Fed mit összeküzdködik az inflációval, és egy kis nyitott gazdaság vagyunk, csókolom a kezeit, Júlia, egy gyors naszád, és a gyors naszádot a tenger hullámai szokták azért dobálni.
Na ezért például milyen jó lenne, ha ennek a gyors naszádnak egy ilyen nagy hajórajba lenne a része, de hát ha azt a bizonyos eurozónához való csatlakozást 2016-10-ben, amikor minden feltétel megvolt és adott volt hozzá, akkor elkezdjük megvalósítani, mint ahogy a horvátok, bolgárok. Tehát lassan már nem marad olyan volt szocialista ország, a nagyon önálló cseheken kívül, aki még kísérletezni kis, nyitott, nagyon jól mondja, kis nyitott ország esetében ez a nem létező önálló monetáris politikának egyetlen egy következménye van. Az a hihetetlenül volatilis árfolyam, ami például hozzájárul ahhoz, hogyha a benzinásokot feloldanánk, akkor nem 480 forint lenne, de ha ez a forint csak annyira lenne ingékony, mint a cseh korona, hát akkor bizony lehet, hogy 480 forint lenne.
Hát igen, elég sok, hogy is mondjam, veszély leselkedik a magyar pénztárcákra, mondjuk így. De nézzük akkor a bankrendszert egy kicsit, hogy a bankrendszer milyen bőrben van. Hát úgy tűnik, hogy jó bőrben van, mert hogy kicsit megint meg lehet fejni, és különböző illetékekkel, különadókkal terhelni, hogy ezt a 2000 milliárdot szépen bevasalják. Nem csak a bankrendszeren nyilván, de ugye ők már azért fizettek egy párszor.
Hát a bankrendszer ilyenkor mindig az első ötlet, ami eszébe jut egy fiskális politikusnak, a rendbe kell tenni a költségvetést, és kétségtelenül az elmúlt 3 évben a magyar bankrendszer nagyon jól teljesített, kiváló magas számai voltak. Tegyük hozzá, amit szintén tanulunk, talán másodéven már az IBS-en, nemzetközi összehasonlításban reál értelemben egy ilyen átlagos tőkearányos jövedelmezőséget produkált, tehát szó sincs arról, hogy valami kiugró világtörténelmileg szuper nyeresége lenne, de azt elismerem, hogy az úgynevezett windfall tax, ami tehát az a egyszeri, különleges adó, amit nehéz helyzetben így kiszoktak vetni különböző ágazatokra, ha valóban 2 év múlva visszavonja a kormány, akkor a legnagyobb elismerést fogja tőlünk kapni. Tehát 2 évre a bankrendszert nehéz helyzet van, válsághelyzet van, meg lehet adóztatni. De akkor ezt nevezzük annak, ami windfall tax-nek, azaz az egyszerű nehéz helyzet miatti adónak, és utána meg felejtsük el.
Hát ahogy egyébként
felejtsük el, hogy a bankrendszer kiugró jövedelmezőségét, az úgymond kiugró jövedelmezőségét, a magas nyereséget mi is okozta? Hát például a Magyar Nemzeti Banknak az a zseniális stratégiája, aminek révén a mérlegét megduplázta, így a bankrendszer most valóban ott ül az egyre emelkedő jegybanki kamatokkal jutalmazott hatalmas betétein. De hát ez a Magyar Nemzeti Bank saját politikájának a következménye. Ezért most miért a bankrendszert kell megbüntetni?
Uh-huh. Hát igazából nem...
Ezt monetáris politikát csinálni.
Igen, igazából nem büntetés van, mondjuk így tehát hadd védjem ezt az oldalt, hanem hát ahogy ön is említette, van egy külön helyzet, egy válsághelyzet, és itt egy jó jövedelmezőségű szektor, az ki tudja ezt segíteni az országból, az országot a gondból.
Ha ez lenne a hozzáfűzött magyarázat, és születne egy megállapodás, miszerint most 2022 van most júniusában bevezettük, de 2024 június 1-ével ez Isten bizony meg fog szűnni aláírás pecsét, akkor szerintem senki nem is volna egy szót se.
Hát ez jellemző, ezt láttuk ugye a briteknél, láttuk jó pár olyan országot, ahol vezettek be ilyen külön intézkedéseket, energiaszektorra is, és pénzügyi szektorra is. Picit akkor menjünk erre rá.
Endrének ez a gumicicája a különadók, meg a nekem meg ez a nemzetközi...
Hát engem azért, mert engem érdekel dolgok. A Király Júlia véleménye az extra profitról, hogy ez mint közgazdaságtani...
Most vitatkoznak, ez például abszolút, üljenek el egy IBS-es órára. Igen, ezt szeretjük, hogy a hallgatónak van önálló véleménye, és azt mondja, hogy de talán ő nem biztos, hogy magának van igaza. Abszolút jó a kérdése.
Oké, köszönöm szépen.
No, mielőtt az extra profit, én egy kicsit hadlovagoljak itt a nemzetközi folyamatokon, és megint csak egy kicsit ilyen vitatkozvást, hogy hát egy ilyen kábítószer volt a világgazdaságban. Hát úgy öntötték a központi bankok a pénzt a világgazdaságban, megmentvén őt mindenféle visszaeséstől, Covid vagy akármilyen visszaeséstől, hogy az rászokott a pénzre, az inflációt generált, hiába figyelmeztetett mindenki, nem nagyon vettek vissza vissza, ugye helikopterpénz volt, és hát ez generálhat világszinten, vagy generálhatott világszinten olyan problémákat. Egyrészt az, hogy ugye a Nemzeti Banknak is úszni kellett az árral, önteni a pénzt a gazdaságba, ha már a nagy jegybankok ezt csinálták, másrészt le kell nyelni Magyarországnak is azt a békát, amit a nagy országoknak is.
Na, kezdjük akkor a végével. Ugye azt mondja, hogy a Magyar Nemzeti Banknak is azt kellett tenni, mint a világ összes többi jegybankjának. Maga szerint a fejlődő országok közül mely országokban volt olyan mértékű, vagy egyáltalán kötvényvásárlási program, ami a Magyar Nemzeti Bank mérlegét is megduplázta, mint a nagy jegybankokban. Tehát hány fejlődő ország volt, mint Magyarországon kívül, aki ilyen mértékű és nagy, és elsőként vezette be? Hát, Magyarországon kívül elárulom, egy ország volt, úgy hívják, hogy Kolumbia.
Ja, aha, gondoltam, igen, hogy valahol ott kell keresgélni.
Van. Tehát, hogyha olyanok vagyunk, mint egy úgy, ahogy muzsikáló dél-amerikai ország, akkor nekem semmi problémám az ellen, de ezért mondom, hogy először nézzük meg, hogy mi is történt Magyarországon, mielőtt azt mondjuk, hogy és mindez a világgazdaság következménye. Furcsa módon, amikor növekedtünk, az nem a világgazdaság következménye volt, hanem a mi sikerünk. Amikor jön az infláció, és jön a költségvetési deficit, az viszont nem a mi hibánk, hanem a világgazdaságnak a hibája.
Hát igen, ez a politikai kommunikáció, ugye, ami nem mindig van szoros összefüggésben a tényekkel.
Jelesleülhet.
Köszönöm szépen, akkor én le is ültem, én ezt bezsebeltem, én ezzel tovább megyek.
Én küzdenék a kettesért.
Igen.
Én küzdenék a kettesért, ilyen a habitusom. Mert hogy azt mondom, hogy ez egy gazdaságpolitikai döntés. Ugye el is hangzott, hogy a kanyarban kell előzni, ugye. Ez volt a hivatalos gazdaságpolitika, hát ezért ezt a gazdaságpolitikát támogatta a jegybank, mondjuk a kötvényvásárlási programmal. Ez egyébként egy létező fejezet a közgazdaságtan könyvekben, amikor a gázra lépünk kanyarban is.
Igen, teljesen igaza van, úgy hívták, hogy high pressure economy, magas nyomású gazdaság, ez a makró tanulmányoknak a része az IBS-en is. Na most az elmúlt 3 évben ez a kifejezés eltűnt. Az az igazság, hogy mi megkérdőjeleztük a relevanciáját azokban a késő 2010-es években, amikor ez nagyon divatos volt, de lássuk be, hogy igazán komoly szakmai cikket nem látott ennek alátámasztására, ez is inkább a politikai kommunikáció része volt, tehát egy-két ilyen reptéri irodalom foglalkozott ezzel, természetesen tanítottuk, hiszen mindennel a diáknak meg kell ismerkedni, örülök, hogy megragadt önben ez a fogalom. Igen, volt vele, hogy úgy mondjam, elméleti kísérletezés is, de igazán komoly elméleti szakemberek, gazdaságpolitikusok akkor is azt mondták, hogy ez egy humbuk. Uh-huh. Most az életben is bizonyította, hogy hát ez egy nagy humbuk volt.
Júlia, én azt kérdezném most meg kicsit az oktatás kapcsán, hogy hát hogyha lebontjuk azt a mázat erről az egészről, hogy itt élünk és figyeljük a közgazdaságtani pénzügyi folyamatokat, és hogy ez mennyire érint minket, a mi pénztárcánkat, ha mindezt így akadémiai szintre emeljük, akkor oktatónak és diáknak lenni végül is egy ilyen időszakban jó, hiszen elképesztő jó táptalaja a tanulmányoknak az, ami történik.
Ha az oktatás metodológiájára és tartalmára gondol, akkor valóban igen, főleg olyan diákokkal, mint az IBS-es gyerekek, akiket az első perctől kezdve kérdezni tudásra, a gyakorlati életből vett példákkal nevelünk, azonban egyet ne felejtsen el, ugye azt mondta, hogy tanítani, tanárnak lenni, uh-huh. Azért nézzük meg a közoktatásban dolgozók, még 70 000 tanárnak a jelenlegi pozícióját. Tehát valóban nagyon izgalmas korszakban kell tanítaniuk, lehetetlen körülmények között, mert az oktatás sajnálatos módon ennek a költségvetésnek, ennek a kormánynak, ennek a gazdaságpolitikának nem hogy nem prioritása, hanem inkább szeretné elfelejteni, mert még megtanul az a gyerek kérdezni, tudja, és akkor kérdezni fog.
Még egy cérnát varjunk el, ami kilóg itt a beszélgetés szövegéből, ez az extra profit nevű történet. Ez közgazdasági szemmel ez létezik, nem létezik, értelmezhető, nem értelmezhető, adóztatható-e, hát, vagy nem adóztatható.
Ez olyan, mint amikor azt mondták, hogy légüres térben ideális körülmények között, ha történik valami. Na, de hát ilyenek nincsenek.
Nagyon, nagyon hosszú lenne innentől kezdve, mert ez már azért inkább ilyen egyetemi tananyag az adó történelem, és ki mikor, hogy mit írt az extra profitról a GKI-nak, ma jelenik meg egyébként róla egy kiváló anyag, azt ajánlom a hallgatóknak is, hogy nézzék meg. Az extra profitot leginkább a monopól járadék formájában jelent meg. Elsőként egyébként Ricardo Nál, aki a föld járadékot nevezte más néven extra profit, de lássuk be, hogy itt nincs semmi olyan monopólium, ami miatt egy ilyen típusú extra profit adót ki lehet menni. Én azért szoktam inkább azt a bizonyos windfall, egyszeri jövedelem többletet elvonó adónak nevezni, mert annak valóban van létjogosultsága nehéz helyzetben, bár azt is inkább olyankor szokták kivetni, ha valamely ágazatnak vagy intézménynek egy adott helyzet miatt kiugró többletjövedelme van, és még egyszer, hát a magyar bankszektornak a Magyar Nemzeti Bank saját politikája miatt van, ha van többletjövedelme, tehát nem fér össze. Nem arról van szó, hogy itt mondjuk a kiskereskedelem eddig extra profitot realizált. Tehát ott még okokat se tudunk felsorolni, és olyan kiugró jövedelmet se. A biztosítóknál van, aki a veszteségből fogja az adót
fizetni. Igen, több olyan szektor van, igen, a légitársaságoknál is van egy csomó veszteséges, akik majd ebből
most állnak fel.
Igen. Már el is kezdődött.
Így van.
Igen, ugye rájön ezt sztorit, mint hallottuk. Igen, hát ha ezen túl minden pofon mellé egy rendőrt állítunk, akkor természetesen az átállítást meg lehet akadályozni.
Ha már beszélünk, akkor edukáljunk még egy kicsit. Ez pedig az, hogy azért a közvélemény jelentős része tapsol ezeknek a különadóknak, mert ugye csúnya bankok. Ott lehet látni, hogy nagy üvegpalottákban öltönyös emberek, drága autóval a biztosítók, dettó ugyanez. A kiskereskedelmi láncokba bemegyek, mi kerül 4000 forintbe egy csirke mellem? Ez is biztos extra profit, tehát az átlagember, aki nem közgazdaságtan könyveket olvas, az azt mondja, hogy hát igen, látni, hogy minden drága, van ott pénz, miért ne dönthetne úgy az állam, hogy elvegyen ebből, és visszahossza.
Hadd mondjam el egy közvetlen tapasztalatomat a helyi, én most vidéken vagyok, és a helyi mesterember, aki jött megszerelni az állatom szétmeni, tök mindegy, és valahogy pont erről beszélgettünk, és azt mondja, hogy és a Mészáros Lőrinc extra profitja, az nem extra profit? Hát az teljesen egyszerű, vidéki ember is azt mondja, hogy és aki egyedül nyer meg egy közbeszerzést magasabb áron, mint a kiírási ár, és a teljes NER birodalomnak az extra profitja, az micsoda. De szerintem ezért volt óriási butaság az extra profitot belekeverni, mert a legátlagosabb vidéki szavazó, abszolút Fidesz szavazó is azt mondja, hogy na de hát nem csak itt van extra profit, ha már erről beszélünk. Tehát rendben, vegyük el a bankok nyerességének egy részét, ennek mindenki örül, mert a bankszektor ugye gonosz, igaz, hogyha leáll a bankszektor, leáll a gazdaság is, de ezt most felejtsük el, de ne használjuk ezt a hihetetlen ostobasságot. Tehát azért volt beosztottam a jelenlegi gazdasági miniszter. Én azt gondolom, hogy igen, ideje lenne egy kicsit visszamenni az iskolapadba, lehet, hogy fölhívom a Marcit, hogy van az IBS-en a kurzus.
Azt hiszem, hogy végszónak ez jó lesz. Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést.
Köszönöm.
További szép napot kívánok.
Önöknek is, és jeles volt.
Ó, köszönjük. Hát
köszönöm, még sosem kaptam jeles. Köszönöm. Viszont hallásra.
Szép napot, viszlát.
Király Júliával beszélgettünk, az IBS pénzügyi és monetáris politika professzorával, közgazdász, a Nemzetközi Bankár Képzőközpont vezérigazgatója volt, illetve hát a Magyar Nemzeti Bank alelnöke 2007 és 2013 között.